Hetedik fejezet, a nász éjszaka. Néhány perc múlva költőnk egy csúcsíves, jól zárt, jól fűtött szobácskában találta magát. Asztalnál ült, amely mintha egyébre se várt volna, mint hogy átvállaljon egyet mást a közvetlen közelében függő élelmiszeres polc tartalmából. Kényelmes ágyra számíthatott, és négy szem közt maradt egy csinos leánnyal. A kalandban volt valami csodaszerű. Gringoire már igazán a féle tündérrege hősnek képzelte magát, és időről időre körültekintett, mintha arról akarna megbizonyosodni, hogy ott van-e még az a két táltos vont a tüzes szekér, amely idehozta, mert hiszen az alvilágból csak ez ragadhatta így sebesen a paradicsomba. Olykor görcsös tekintettel merett a zekéjén égtelenkedő lyukakra, hogy így módon kapaszkodjék a valóságba, és végképpen elneveszítse lába alól a talajt. Értelme már a képzelet világában hányódott, és csupán ezen az egyetlen fonálon függött. A leány látszólag ügyet sem vetett rá. Járt, kelt, eltolt a helyéről egy-egy zsámolyt, a kecskéjéhez beszélt, és egyszer másszor a szokásos kis fintor jelent meg az arcán. Végül leült az asztalához, és Gringoire attól fogva kedvére bámulhatta. Te is voltál egyszer gyermek, kedves olvasom, sőt, szerencsédre talán most is az vagy. Bizonyára te is nem egyszer megtetted, én magam egész napokat életem legszebb napjait töltöttem így, hogy patakparton, napsütésben, árkombokron át űztél egy-egy kék vagy zöld szitakötőt, amely váratlan szögekben csapongva, reptében csókkal illette minden ág csúcsát. És még emlékszel, hogy a bíbor és azúr szárnyak dongó, zümmögő kis forgatagak közepében egy saját gyorsaságának fájtlába burkolódzó, megfoghatatlan alakkal mind ragadta magával szerelmesen kíváncsi gondolatodat és tekintetedet. Azt a légies teremtményt, amely elmosódottan tűnt elő a remegő szárnyak alól, szinte valami mesevilágból való képzeletbeli lénynek vélted, amelyet megérinteni vagy akár csak meglátni is képtelenség. De amikor a szitakötő végre megpihent valami nátszál csúcsán, és te lélegzeted visszafolytva bámultad hosszú, fátyolszerű szárnyát, hosszú, zománcfényű ruháját, és azt a két kristály gömböt, milyen meglepetve, milyen aggodalommal lested, nem válik-e hirtelen újra árnyékká, nem lesz-e az életből ismét álomkép. Gondolj ezekre a benyomásaidra, és akkor könnyűszerrel felfoghatod, mit érzett Gringoire, amikor most látható és tapintható mi voltában szemlélhette ugyanazt az Esmeraldát, aki a tánc, a dal és a nyüzsgő tömeg örvénylésében mindeddig épp csak, hogy felrémlett előtte. Gringoire egyre jobban elmerült álmodozásában. Bizonytalan tekintettel követte a leány mozdulatait, és így szólt magában. Ez hát az a híres Esmeralda. Mennyei lény és utcai táncosnő, így sok és így kevés. Délelőtt ő adta meg a kegyelemdöfést a misztériumomnak, este ő mentette meg az életemet. Rossz szellemem, védő angyalom. Csinos nőcske annyi szent, és biztosan szeret is, bolondulásig, ha így férjének választott. Hirtelen felemelkedett helyéről. Erről jut eszembe, szólt azzal a valóság érzettel, amely jellemének és bölcseletének alapja volt, hogy a férje vagyok, ám bár nemigen tudom, hogy történt a dolog. Ez a gondolat eltöltötte agyát, és kiült a szemébe is. Olyan peckesen és szerelmetesen közeledett a lányhoz, hogy az hátrálni kezdett. Mit akar tőlem? Kérdezte. Hogy kérdezhet ilyent? Imádandó Esmeralda, válaszolt Gringoire oly szenvedélyesen, hogy maga is elcsodálkozott, amikor meghallotta a hangját. A cigánylány kerekre nyitotta a szemét. Nem tudom, mit akar mondani. Ugyan már, folytatta egyre jobban neki tűzesedve Gringoire, aki arra gondolt, hogy végtére is csupán egy aféle csodák udvara beli erényes hajadonnal van dolga. Nem vagyok-e a tiéd, drágaságom? És te nem vagy-e az enyém? Azzal gyanútlanul elkapta Esmeralda derekát. Hanem a cigánylány ingválla úgy siklott ki a markából, mint az ángolna bőr. Esmeralda egyetlen ugrással a szobácska túlsó sarkában termett. Lehajolt, és mielőtt Gringoire akár csak annyit is megfigyelhetett volna, hogy honnan, egy kis tört rántott elő, és e törrel kezében felegyenesedett. Haragosan, büszkén állt ott, duzzadt ajakkal, tág orcimpával. Arca piros lett, mint a nyári alma, szeme villámokat szórt. Ugyanekkor a kisfehér kecske is úrnője előtt termett, és öklelésre készen Gringoire felé szegte csinosan bearanyozott tűhegyes két szarvát. Mindez egyetlen szempillantás alatt történt. A szitakötő egyszerre darázsá változott, és szúrni készült. Filozófusunk meghökkenve állt meg. Tekintete zavartan bolygott a leányról a kecskére, a kecskéről a leányra. Szentséges szűzanyám, szólt végre, amikor az első meglepetés múltával megjött a hangja. Ezek aztán bátor nő személyek. A cigány leány is megszólalt. Vakmerő fickó lehetsz. Bocsánat, kisasszony, mosolygott Gringoire, hát akkor miért választott férjének engem? Hagytam volna inkább, hogy felakasszanak. E szerint, kérdezte a költőkiség kiszökkenve szerelmes ábrándozásaiból, e szerint semmi egyébre nem gondolt, amikor feleségül jött hozzám, mint arra, hogy ezzel megment az akasztófától. Mi egyébre gondolhattam volna még? Gringoire az ajkába harapott. Ennyi, mondta. Cupido úgy látszik, mégsem kedvel annyira, mint hittem volna. De hát akkor mi a csodának kellett összetörni azt a szegény korsót? Esmeralda tőre és a kecske szarva még mindig védő állásban mered Gringoire felé. Esmeralda kisasszony, szólt a költő, kössünk békét. Én nem vagyok a Châtelet írnoka, és nem kellemetlenkedem, amiért az elöljáró úr rendelkezéseinek és tilalmainak fittyet hányva tört hord magánál Párizs városában. Pedig bizonyára tudja, hogy Noël Lesprivain 8 nappal ezelőtt 10 párizsi szú pénzbüntetésre ítélték tiltott kardviselésért. Ám de nekem ehhez semmi közöm, és most rátérek a tárgyra. Mennyországi jussomra esküszöm, hogy engedelem és felhatalmazás nélkül soha többé nem közeledem kegyedhez, hanem most adjon valami vacsorát. Gringoire, akárcsak Despreux úr, Boyau Despreux 1636-tól 1711-ig élt, kiváló francia költő és kritikus, alapjába véve nemigen volt késóvár természetű. Nem volt szokása a lovagok és katonák módjára rohammal bevenni a leány szíveket. Minden dolgában a szerelemben is kedvelte a halogatást és a mérsékletet. És egy nyájasan kettecskén elköltött jó vacsora, kivált, ha éhes az ember, pompás közjátékú szolgálat egy szerelmi kaland prológusa és végkifejlete között. A cigányleány nem válaszolt. Megvetően elbigyeztette a száját, és mint valami madár felszegte a fejét. Aztán egyszerre felkacagott, és a finom kis tőr úgy tűnt el, ahogy az imént előkerült, anélkül, hogy Gringoire megsejthette volna, hová rejti fullánkját a méh. Egy perc múlva roskenyér, egy szelet sonka, néhány ráncos alma és egy kupa árpasör termett az asztalon. Gringoire dühötten vetette rá magát az ételre. Vasból készült villájával olyan csörömpölést vitt véghez cseréptányérján, hogy aki hallja, azt gondolhatta volna, hogy szerelme teljes egészében étvágyjá alakult át. A leány szemközt foglalt helyet, és csendesen nézte Gringoire-t. Szemlátomást valami egyéb gondolat kötötte le, és mosolyogtatta meg egyszer-másszor. Közben gyengéden két térde közé szorította, és szelíden simogatta a kecske értelmes fejét. Sárga viaszgyertya fénye világította meg a falánkság és ábrándozás e pár jelenetét. Gringoire, amikor korgógyomra első éjségét csillapította, álszent szégyenkezéssel látta, hogy az asztalon már csak egyetlen árva alma maradt. Kegyed nem eszik? Eszmerált a kisasszony. Válaszképpen a lány tagadóan rázta meg a fejét, merengő tekintete a szobácska bolthajtásán állapodott meg. Mi a csoda foglalkoztathatja annyira? Töprengett magában Gringoire, és szemével követte a leány pillantását. Annyi biztos, hogy nem a boltív zárókövébe faragott törpe torz ábrázata köti le ennyire a figyelmét. Ez ártekbe is. Ezzel a törpével még csak kiállom az összehasonlítást. Emelt hangon szólt. Leányasszonykám! A leány, mintha nem is hallotta volna. Esmeralda leányasszony! Hasztalan volt minden. A leány eszmélete másút kalandozott, és Gringoire-nak nem állott hatalmában, hogy hangjával visszaszólítsa onnan. Szerencsére a kecske is beleavatkozott a dologba, gyengéden megrántotta úrnője ruhaujját. Mit akarsz, Jolly? Kérdezte a cikánylány olyan élénken, mint aki álomból riadt fel. Alig, ha nem éhes, mondta Gringoire, boldogan, hogy beszélgetésbe kezdhet. Esmeralda szétmorzsált egy darab kenyeret, Jolly kedvesen majszolta a tenyeréből. Gringoire egyébként nem hagyott időt Esmeraldának, hogy ismét álmodozásba merüljön, hanem megkockáztatott egy kényes kérdést. Tehát nem vállal férjének? A leány határozott tekintettel nézett rá, és ezt felelte. Nem. Hát szeretőjének... Újra elbigyeztette az ajkát, és így válaszolt, annak sem. És barátjának, faggatta Gringoire. Esmeralda még mindig merően nézte, pillanatnyi fontolgatás után így szólt, talán. Ez a talán szócska, amely annyira kedves a bölcselőknek, bátorságot öntött Gringoire-ba. Tudja, mit jelent a barátság? Kérdezte. Tudom. Válaszolta Egyiptom gyermeke. A barátság nem más, mint testvéri viszony férfi és nő között. Két lélek közel jut egymáshoz, de nem olvad össze. Akár két új egy kézen. Ez a barátság. Hát a szerelem? Folytatta a kérdezősködést Gringoire. Hú, a szerelem. Mondta a leány, és hangja megremegett, szeme felragyogott. A szerelem azt jelenti, hogy két ember, kettő és mégis egy. Egy férfi és egy nő egyetlen angyallá olvad össze. Ez a mennyország. A szépség, amely eszóknál eláradt az utcai táncosnő arcán, különös megkapó benyomást tett Gringoire-ra. Úgy érezte, hogy ez a szépség tökéletes összhangban áll a leány beszédének csaknem keleties túlfűtöttségével. Esmeralda szűzies, rózsaszírom ajkán halvány mosoly ült. Derűs patyolat homlokát olykor elfelhősítették a gondolatok olyan formán, mint tükröt a lehelet. Lesütött szempillája mögül valami leírhatatlan fény csillant elő, és eszményi látságot kölcsönzött vonásainak. Ez az a kifejezés, amelyben azóta Rafael, a szűzi, az anyai és az isteni szelítség csodás és titokzatos metszőpontját ismerte fel. Rafael élt 1483-tól 1520-ig, nagy olasz festő. Átszellemült, szűziesen tisztanézésű Madonna képei különösen közismertek. De azért Gringoire tovább faggatódzott. Milyen legyen hát, aki kegyednek tetszeni akar? Férfi legyen. Hát én? Kérdezte a költő. Én talán nem vagyok az? Csak az férfi, aki sisakot hord, akinek kard van a kezében, és aranysarkantyú a csizmája sarkán. Értem, felelt Gringoire. Paripa teszi az embert. Szeret valakit? Úgy gondolja, szerelemmel? Szerelemmel. A leány egy percre eltűnődött, aztán különös hangsúllyal így válaszolt. Rövidesen megtudom. Miért nem most, ma este? Kérdezte gyengét hangon a költő, és miért nem engem szeret? Esmeralda komoly pillantást vetett Réa. Csak olyan férfit szerethetek, aki meg is tud védelmezni. Gringoire elpirult. Úgy érezte, hogy elevenére tapintottak. A leány nyilvánvalóan arra célzott, hogy két órával azelőtt milyen kevéssé volt segítségére válságos helyzetében. A költőnek ismét emlékezetébe villant az eset, amelyről sok kalandja közepette mindeddig megfeledkezett. Homlokára ütött. Ennyien, no! Most jut eszembe leány asszonykám, pedig igazság szerint ezzel kellett volna kezdenem. Haj, bocsássa meg ostoba szórakozottságomat. Hogyan sikerült végül is kimenekednie Quasimodo karmai közül? A cigány leány összerezzent erre a kérdésre. Hú, az a pupos szörnyeteg, szólt arcát tenyerébe rejtve. Megborzongott, mintha nagyon hideg lett volna a szobában. Csak ugyanaz, szörnyeteg, felelt Gringoire. És nem tágítva saját gondolatától megismételte a kérdést, de hát hogy sikerült megmenekülnie tőle? Esmeralda elmosolyodott, felsóhajtott, de nem válaszolt. Tudja-e legalább, hogy miért üldözte? Folytatta a tudakozódást Gringoire, kerülő úton igyekezve visszakanyarodni eredeti kérdéséhez. Nem tudom, felelte a leány, majd élénken hozzátette. Kegyelmed is követett. Miért? Őszintén szólva, válaszolta Gringoire, magam se tudom. Csend támadt. Gringoire a késével az asztalt farigcsálta. A leány mosolygott, úgy tetszett, mintha a falon keresztül bámulna valamit. Aztán váratlanul, szinte szavak nélkül dalba fogott, Quando las pintadas aves mudas están y la tierra. Ha a tarkamadarak elnémulnak, és a föld hirtelen elhallgatott, és Jalit kezdte simogatni. Csinos kis kecskéje van, jegyezte meg Gringoire. A nővérem, válaszolta a leány. Miért hívják kegyedet Esmeraldának, smaragdnak, tudakolta a költő. Nem tudom. No, de mégis. A leány egy füzéren csüngő, hosszúkás zsákocskát húzott elő a kebléből. A zsákocska erős kámfor illatot árasztott, zöld sejem húzatának közepén smaragdot utánzó nagy üvegkristály fény lett. Talán ezért, mondta a leány. Gringoire meg akarta fogni a zsákocskát, de a leány egy lépést hátrált. Hozzá ne érj! Ez bűvös erekje. Megtöröd a varázs erejét, vagy az ront meg téged. A költőt egyre inkább furdalta a kíváncsiság. Kitől kaptad? A leány az ajkára tette ujját, és keblébe rejtette a varázs erekjét. Gringoire újabb kérdésekkel próbálkozott, de nemigen kapott rájuk feleletet. Mit jelent ez a szó, Esmeralda? Nem tudom, felelte a cigány leány. Milyen nyelvű szó ez? Azt hiszem, egyiptomi. Gondoltam, mondta Gringoire. Kegyed tehát nem Franciaországban született. Sejtelmem sincs róla. Szülei élnek. A leány valami régi dallamra ezt énekelte. Ki volt apám, dalos madár, anyám is az madárka, szárnyam segít a vízen át, nem holmi sajka bárka. Ki volt apám, dalos madár, anyám is az madárka. Szép, mondta Gringoire, és hány éves korában jött Franciaországba? Egészen kicsi voltam, Hát Párizsba. Múlt évben, amikor áthaladtunk a pápa kapun, láttam, hogy Nádi csalogány rebdes fent a magasban. Augusztus volt. Azt mondtam, zord telünk lesz. Az is volt. Felelte Grenguár boldogan, hogy végre megindult a társalgás. Egész télen át a körmemet fújtam. Kegyedet tehát jós tehetséggel áldotta meg az ég. A leány visszazökkent szűk szavúságába. Nem. Ki az az ember, akit Egyiptom hercegének neveznek? Ő a törzs vajdája? Igen. Márpedig ő adott össze bennünket, jegyezte meg bátortalanul a költő. Eszmeralda a megszokott kedves ajkbiggyeztéssel válaszolt, hiszen még a nevedet se tudom. A nevemet? Pierre Grenguárnak hívnak parancsolatjára. Tudok ennél szebb nevet is, mondta a leány. Komissár, felelte a költő. De se baj, nem haragszom érte. Ha jobban megismer, talán meg is szeret. Aztán az imént olyan bizalmasan elmondta az élettörténetét, hogy úgy érzem, kisé adósa vagyok az enyémmel. A nevem tehát Pierre Grenguár. A Gonessi jegyzői hivatal bérlőjének fia vagyok. Atyámat felakasztották a burgundiak, anyámat kizsigerelték a pikárdiaiak 20 esztendő előtt Párizs ostromakor. 6 éves koromban elárultam hát. Mezitláv tapottam a párizsi utcakövet. Nem is tudom, hogy vészeltem át a 6 éves koromtól 16 éves koromig terjedő időt. Egy gyümölcsös kofa néha megajándékozott egy-két szem szilvával, egy Laci konyhás olykor elém hajított darabka kenyérhéjat. Esténként elfogadtam magam, és úgy intéztem, hogy fogdába vigyenek, ott aztán legalább találtam egy nyaláb szalmát a földön. Mindez azonban, mint látnivaló, nem akadályozott meg abban, hogy felnőjek és lesoványodjam. Télen a nap volt a kályhám, a Sans palota pitvarában, és roppantul nevetséges dolognak találtam, hogy az emberek a Szent János napi tűzgyújtással megvárják a kánikulát. 16 éves koromban állást akartam vállalni. Szép sorban mindennel megpróbálkoztam. Beálltam katonának, de nem voltam elég bátor. Felcsaptam szerzetesnek, de nem voltam elég istenfélő. Aztán meg inni sem igen tudok. Kétségbesésemben ácsinasnak szegődtem, de nem bírtam el a nagy szekercét. Leginkább a tanításhoz volt hajlandóságom, igaz ugyanúgy nem tudtam írni, olvasni, de hát ez igazán nem lehetett akadály. Bizonyos idő múlva rájöttem, hogy bármihez kezdek is, olyas valamire volna szükség, ami én belőlem éppen hiányzik. Beláttam hát, hogy semmire sem vagyok jó, ezért lettem saját jó szántamból poéta és dalköltő. Olyan életpálya ez, amelyre akármelyik csavargó ráadhatja a fejét. Többet ér a tolvajmesterségnél, amelyet néhány ifjú zsivány barátom ajánlott. Egy szép napon, jó szerencsére, Dom Claude Frollóval, a Notre Dame főtisztelendő archidiakonusával találkoztam. Érdeklődni kezdett irántam, és neki köszönhetem, hogy ma igazán nagy műveltségű férfiú vagyok. Ismerem a latin irodalmat, Cicero a kötelességekről szóló könyvétől, a Celestinus atyák mortológiájáig, és nem vagyok járatlan a skolasztikában, a poétikában, a ritmikában, sőt, még a tudományok tudományában, a hermetikában sem. Én vagyok a szerzője annak a misztériumnak, amelyet ma hatalmas néptömeg jelenlétében diadalmas sikerrel mutattak be a palota zsúfolt nagytermében. Könyvet is szerkesztettem, 600 oldala arról a csodálatos üstökösről szól majd, amely 1465-ben megőrjített egy embert, és sok más sikerem is volt. Konyítok az ágyú öntéshez, és magam is dolgoztam Jean Mouge öreg mozsorán, amely, mint tudva levő, az első kísérlet alkalmával felrobbant a Charentoni hídon, és 24 kíváncsit megölt. Láthatja tehát, hogy félnek, nem is vagyok éppen megvetendő.
Tudok néhány kedves fortélyos ügyességet, meg is tanítom rá a kecskéjét. Például utánozni a párizsi püspököt, ezt a gyalázatos farizeust, akinek a malmai összefröcskölik az embert, ha átmegy a Molnárok hídján. Aztán meg a misztérium sok készpénzt hoz majd a konyhára, feltéve, hogy megfizetik. Végül pedig testestől, lelkestől a rendelkezésére állok, egész tudományommal és minden bölcseletemmel. Kész vagyok úgy élni kegyeddel nemes kisasszony, ahogy kívánja. Szűziesen, vagy örömök közepette, férj feleségként, ha úgy tetszik, vagy testvér módjára, ha inkább azt kívánja. Gringoire elhallgatott és szónoklatának hatását leste. A lány merően bámult a földre. Főbusz, suttogta, majd a költőhöz fordult. Mit jelent ez a szó, hogy főbusz? Gringoire nem igen értette, miféle kapcsolat lehet beszámolója és e kérdés között, de nem haragudott, amiért fitoktathatja a tudományát. Kidülesztette a mellét, és így válaszolt: latin szó, az értelme, nap. Nap, ismételte a leány. Egy csodaszép íjászt hívtak így, aki Isten volt, fűzte hozzá Gringoire. Isten, visszhangozta a cigány leány. Volt a hangjában valami töprengő, valami szenvedélyes. E pillanatban egyik karperece kioldódott és leesett a földre. Gringoire buzgón lehajolt érte, amire felegyenesedett a leány is, a kecske is eltűnt a szobából. Retesz kattanása hallatszott, azt a kis ajtót zárta be kívülről valaki, amely nyilván a szomszédos kamrában nyílt. De azért ágyat talán mégiscsak hagyott nekem, szólt filozófusunk. Körüljárta a kis szobát, de ott nem akadt egyéb alvásra való alkalmatosság, mint egy hosszú fajta faláda, de annak is faragott volt a teteje. Gringoire olyas formán érezte magát, amikor lefeküdt rá, mint Holmi Mikromégasz. Mikromégasz Voltaire hasonló nevű művének hőse. Mikromégasz olyasfélét jelent, mint kis nagy ember, amint éppen egész hosszában végighever az Alpokon. Na jó, szólt, és tőle telhetően kényelembe helyezkedett. Az embernek bele kell törődnie a sorsába. Há nem, ez aztán furcsa nász éjszaka. Kár. Volt valami vízözön előtti gyermetegség ebben a korsó törős esküvőben, ami tetszett nekem.